ez a téma, amit ma hoztam, úgysem tudjuk befejezni. Nőkérdésről lesz szó, tehát ma nőkről fogunk beszélni, leginkább a női szolgálatokról. Ez is egy nagyon régi ígéretem, amit beváltok, és most, hogy ez megtörtént, ez sem ok nélkül történt, kaptam egy kis motivációt erre, ilyen Facebook bejegyzések kapcsán egyik testvérünk osztott meg a női szolgálattal kapcsolatos elképzelését, teológiáját, amelyet az ő véleményét tolerálva, tiszteletbe tartva, nyilván amit ő írt, azt részben elfogadhatatlan. Ugyanis nagyon-nagyon sokan taglalják azt, és régi téma ez a gyülekezetekben, a keresztény egyházakban, a női szolgálatok. Tehát a címet azt adtam, hogy a nők prédikálhatnak-e. Ez nálunk nem kérdés, de nagyon-nagyon sok helyen kérdés, nagyon sok kritikát kapunk azért, hogy nálunk vannak női szolgálatok, és ez némelyek szerint így nincs rendben, sőt vannak, akik odáig mennek, hogy ez bűn. Tehát vannak olyanok is, akik a helyi gyülekezetünk valamelyikéből azért távozott, mert nőpásztorok vannak, akik kiválóan végzik a szolgálatukat, növekszik a gyülekezet, és két nőpásztor is van ott, helyet sem titkolom, orosháza, hogyha akarsz női szolgálatokat hallgatni, akik kiválóan végzik a munkájukat, és több szolgáló társunk jött, hogy többen kifogásolják azt, hogy nők prédikálnak. Ezt a témakört fogom ma végignézni, nagyon-nagyon izgalmas, és főleg azért, mert ha így bennünket, férfiakat, talán ez nem is annyira, hogy mondjam, faszinál, hogy a nőkkel mi a helyzet a szolgálattal, de a gyülekezet többségét igen, mert bármennyire furcsa, megnéztem egy statisztikát egyébként, tehát nem csak a levegőbe szeretnék beszélni. Nézzük meg, hogy nagyon sokakat érint, amiről ma beszélek, ugyanis a föld lakosságának körülbelül 49,6%-a nő. Ez az egész föld lakossága, ez egy statisztika. Aztán az után is kutakodtam, hogy vannak-e olyan statisztikák, hogy a kereszténységen belül hogy van ez a szám, és nagyon megdöbbentő adatot kaptam. Egy Pew Research Center 2015-ös adatai szerint a keresztények 55%-a nő, míg 45%-a férfi. Tehát ez az arány ugye némileg változhat régiónként, felekezetenként, de általánosan elmondható, hogy a kereszténységben több nő van, mint férfi. Tehát ezt arra hivatkozik, aki a statisztikát készítették, ez a nemi arány különböző okokból alakulhatott ki, beleértve a nők vallási elköteleződésének nagyobb arányát, az életkor szerinti megosztás különbségeket is, mivel a nők általában hosszabb életkort élnek meg, mint a férfiak. No, hát ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy beszéljünk a női szolgálatokról, és beszéljünk azokról a tabukról, hogy egyáltalán a nők szolgálhatnak-e, és miért hoztam ezt a mai üzenetet. Elkezdtem jegyzeteket készíteni, hogy a Biblia mi mindent ír, mondom, csinálok néhány sor jegyzetet, és mondom, akkor kinyomtatom, és néztem, 37 oldalt írtam, és nem fejeztem be, úgyhogy ma ez az üzenet valószínű nem lesz befejezve, tehát amiről beszélni fogok, az csak karcolgat részeket. Van egy kiváló könyvünk, Kenneth Hagennek a Nőkérdés című könyve, ami egy nagyon-nagyon kiváló könyv a női szolgálatokról, de azokat az újabb kérdés felvetéseket, amelyek ennek kapcsán előkerültek, arra az a könyv nem mindenre ad választ, és nem mindenre ad magyarázatot, de ajánlom a figyelmetekbe, ez nálunk megkapható a könyvespultnál, akik most YouTube-on hallgatnak bennünket, ők megrendelhetik a webshopunkból, nagyon-nagyon hasznos és nagyon tanulságos. Na most a női szolgálatokról nem mindenki úgy gondolkodik, ahogy mi, keresztény testvéreink, mi ezért nem haragszunk rájuk, nem vagyunk az ellenségeik, mi toleráljuk az ő hitüket, de nyilván nem értünk ezzel egyet, ugyanis a megítélésünk szerint bibliai alapon nem igazolható sok olyan állítás, ami a női szolgálatok korlátozását irányozza elő. Tehát azt mondja, a nők egyházi szolgálatában betöltött szerep, hogy évszázadok során sok vitát váltott ki, különösen a kereszténység különböző felekezeteiben. Még mindig számos egyházban és közösségben állnak fenn korlátozások a női szolgálatot illetően. Különösen négy témakörben, és ezt szeretném különösen kihangsúlyozni, ma ezekről lesz szó. A nőknek a vezető pozíciójáról az egyházban, a prédikálásról és a tanításról van szó. Tehát ez a három témakör szinte mindig előkerül, ahol nagyon sok esetben korlátozzák a nőket. Tehát ilyen korlátozások gyakran a bizonyos részeinek a Bibliának, különösen Pál apostol leveleinek az értelmezése kapcsán merülnek föl ilyen kérdések, és többek szerint, ugye, hogy egyértelműen tiltják a nők számára a vezető szerep betöltését a gyülekezetben, ugye Pál leveleiből ezt a következtetést vonják le némelyek. Tehát ez az érvelés viszont nagyon sok kérdést felvet, ugye nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a bibliai szövegek értelmezése nem mindig egyértelmű. Tehát a Bibliában nem minden fekete-fehér, értem ez alatt nem veszünk ki a szöveg környezetéből egy sort, és azt általános törvényként, sőt, Isten parancsaként ráhúzzuk az egyházra. Ez egy nagyon sajátos bibliai értelmezés, a Bibliát nem így értelmezzük, hanem nagyon fontos, az, hogy nem vesszük ki a szöveg környezetéből bizonyos igehelyeket. Tehát meg kell vizsgálni a kontextust, tehát a szöveg környezetet. Ez viszont kutatást igényel, utána kell nézni dolgoknak. Egy 2000 éves könyvről beszélünk, egy 2000 éves írásról, és a 2000 év alatt sok minden olyan környezeti változás történt, ami azóta fölül íródott. Itt nem Isten igéje íródott fölül, hanem az a környezeti kontextus. Mert két dolgot kell megnéznünk, amikor erről a kérdésről beszélünk, ezt már lehet többször mondtam, hogy mi történt akkor és ott. Amikor Bibliát tanulmányozunk, az első dolog azt kideríteni, hogy akkor és ott mit mondott az ige, akkor és ott annak a közösségnek mit mondott az ige, ahhoz képest, mit mond itt és most? Milyen olyan változások, körülmények történtek, ami most nem releváns. Jó? Tehát a Bibliában nem minden Isten parancsa, ami le van írva, hiszen a Bibliában kapunk sokszor útmutatást, erkölcsi útmutatásokat, vagy vannak különböző szokások, vannak helyspecifikus kijelentések a Bibliában, amikor egy adott szituációra, egy adott helyzetre reagál a Biblia, és ad útmutatást, ami nem Isten parancsa, hanem akkor is ott egy helyi rendelkezés. Például, csak mondjak egyet, amikor azt mondta Jézus Júdásnak, hogy menj, amit tenni akarsz. Releváns ez ma is? Ma igaz nekünk, hogy menjünk, és akkor áruljuk el Jézust? Releváns ez? Ugye, tehát nem erről szól, ezt csak azért hoztam, hogy nagyon szélsőséges eset nem jutott rosszabb eszembe, de a lényeg az, hogy nem lehet így Bibliát olvasni. És vannak emberek, akik leírják, hogy Isten igéje ott nem számít az ókor, nem számít az idő, nem számít semmi. Akkor nagyon érdekes dolog, ugye az Ószövetségben a parázna nőket, mondjuk, most maradjunk akkor a nőknél, meg kellett kövezni. Hát Isten igéje ezt mondja, Isten igéjét azt nem lehet megváltoztatni, ott nem számít az idő, akkor ma ezt tesszük. És valóban nem számít az idő. Ez nagyon sajátos bibliai értelmezés, és nagyon sokan értelmezik így a nőkérdést is a Bibliában. Tehát nagyon fontos megnézni, hogy ki, mikor, mit, miért, hol, mikor, mi célból tesz. Ha ezt nem vizsgáljuk meg, ha nem derítjük ki, hogy ott és akkor mi történt, akkor nem tudunk helyes következtetésre jutni, hogy itt és most és ez nekünk mit jelent. És igenis, jelentem, számít a kor, hogy milyen korba, mikor, kinek szól. És vannak általános érvényű kifejezések, van Istennek parancsolata, ami örök érvényű. Ami mindegy, hogy ókor, őskor, vagy milyen korban vagyunk, Isten általános kinyilatkoztatása, Istennek a törvénye. De például csak mondom, hogy ilyen nincs a Bibliában, hogy a nők nem prédikálhatnak. Ezt nekem egyetlen igében sem tudod megmutatni. Olyan viszont van, hogy a nők nem szólhatnak. De hogy hogyan, mikor és milyen körülmények között, azt majd megnézzük, mit mond erről a Biblia igéje, és ki fogjuk elemezni. Biztos, hogy ez az alkalom kevés hozzá, és még másik három sem lenne elegendő, hogy ezt bőséggel kifejtsük, és azokat a téves nézeteket, amik szoktak. Tehát a bibliai szövegek értelmezésről. Az egyház történelem során ugye számos példát találunk olyan nőkre, akik vezető szerepet töltöttek be a Bibliába. Tehát az, hogy nők nem lehetnek vezető szerepben, már számos ószövetségi példa, majd fogunk ebből hozni, alátámasztja. Tehát ez az állítás, ez süllyed, mint a Titanic. Tehát már nem igaz az első állítás. Többit meg már kár is elolvasni, mert egyszerűen ez egy súlyos tárgyi tévedés. Tehát akiknek a szolgálatát maga a Biblia is megerősíti, ezen kívül a modern bibliai kutatások és teológiai elemzések is azt sugallják, hogy a nők szolgálatának korlátozása nem feltétlenül bibliai alapon nyugszik, hanem inkább kulturális, történelmi tényezőknek az eredménye. Tehát a Bibliából nem lehet a bibliai igék és a bibliai kontextus értelmezése alapján egyértelműen kijelenteni olyan női szolgálatok korlátozását, amelyet némelyek megtesznek, és amelyeket olvashatsz az interneten. Tehát a mai tanításnak gyakorlatilag az a célja, hogy cáfolja a női szolgálatok indokolatlan korlátozását, különösen a pásztorlás, a prédikálás és a tanítás területén. Tehát ez a mai üzenet célja, tehát nem titkolt célja, úgyhogy az elején, aki majd hallgat bennünket, és már most nem ért velem egyet, nyugodtan kikapcsolhatja majd később a videót, vagy meghallgathatja, hogyha van nyitottsága arra, hogyha szeretné tudni nem az én véleményemet, hanem amit a Biblia ír. Jó magam, igyekszem objektív maradni annak ellenére, hogy ezeket már nagyon sokszor végig tanulmányoztuk, hiszen nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy mit tanítunk. A tanítás az emberi életeket befolyásol. Jakab levél írja a tanítóknak, hogy vigyázzanak arra, hogy mit tanítanak, hiszen nem csak magunk miatt van felelősségünk, ezért mindannyian, akik ideálunk, napokat készülünk, hogy felkészülve álljunk itt, és hitelesen szeretnénk elétek tárni Istennek a beszédét és Istennek az igéjét, hogy a ti hitetek az ne emberi bölcsességen, hanem Istennek az igéjén alapuljon. Van, akik nem állnak így hozzá, felelőtlenül szórják és dobálják az igéket az interneten, vagy a Facebook bejegyzésekben, vagy különböző posztokban, vagy közösségi médiákon, és úgy látszik, hogy nincs semmi felelősségük azzal, hogy objektíven, nem a saját véleményüket, hanem a Szentírást hirdessük. Tehát figyelmet fogok fordítani arra, hogy a bibliai szövegek valóban azt jelentik-e, amit a gyakorlatban állítanak róluk, vagy pedig többen félreértelmezés áldozatai. Tehát a Biblia valóban támogatja-e a nők szerepének olyan mértékű korlátozását, hogy a nők ne prédikáljanak, ne tanítsanak, ne legyenek vezetőosztásban, vagy inkább a nők teljes körű szolgálatát szorgalmazza a gyülekezetben. Meg fogjuk nézni, hogy mit mond erről az ige. Tehát át fogunk tekinteni főbb érveket, ellentmondásokat, félreértelmezéseket és féligazságokat, amelyeket lehet ebben a témában hallani. És akkor végül meg fogjuk nézni a nők szolgálatának a korlátozása, miért nem áll meg bibliai alapokon, hogy a keresztény közösségeknek miért kellene nyitottabbnak lenniük a nők teljes körű részvételére az egyházi élet minden területén. Jó, természetesen nem muszáj velem egyetérteni, de a legjobb tudásom, ismeretem szerint és a kutatásaim szerint szeretném elétek hozni az ezzel kapcsolatos igazságot. Általában a nők korlátozását négy elv alapján szokták korlátozni. Ezeken az elveken fogunk keresztül menni. Megmondom őszintén, egy Facebookra föltett tanulmány, egy doktor Fruchtenbaum nevezetű, nem tudom, hogy teológus vagy nem teológus, nem tudom milyen doktor, tehát nem kutakodtam utána, de amit elolvastam, az ezer sebből vérzik. Körülbelül 10 tárgyi tévedését találtam meg a bejegyzésbe, és megmondom őszintén, ez egy kicsit föl zaklatott, és eszembe juttatta azt, hogy én ezt már egyszer megígértem, hogy erről fogok prédikálni. Jó, tehát ez adta egyrészt az inspirációt, és nagyon jó felsorolja azokat az elveket, azt a 4-5 elvet, ami alapján a nőket korlátozzák a szolgálatba, hogy a nők miért nem lehetnek vezetőszerepben, még egyszer mondom, miért nem prédikálhatnak, és miért nem taníthatnak a gyülekezetben. Ez az egyik elv, ami ilyen elve, az alávetettség elve, hogy a nőknek alávetettségbe kell lenni. Igaz ez? Hát igaz. Persze, hogy igaz. De ez a teljes igazság? Ez csak a nőkre vonatkozik? Megnézzük az igébe. Jó? Tehát hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Tehát az alávetettség elve, hogy a nőknek alávetettségben kell lenniük. Bizonyos szempontból igaz, és ezért rosszak a féligazságok, mert félrevezetik az embert. A következő a hallgatás elve. A nő nem szólalhat meg a gyülekezetbe. Ez a következő elv. Jó? Ami miatt a nők korlátozva vannak, és majd fogom az igéket hozzá. A következő a tanítás tiltásának az elve, hogy a nő nem taníthat férfit, főleg férfit. Azt megengedik, hogy nőket és gyerekeket tanítson, de egy nő férfit nem taníthat. Jó, tehát ha itt egy nő prédikál, akkor megkérem majd a férfiakat, hogy menjenek ki. Mert van, aki szerint ez bűn. Tudom, hogy nevetsz rajta, ezen nem is lehet más tenni egyébként, tényleg csak nevetni. Úgyhogy nagyon izgalmas. És akkor van egy következő, ami szintén a fejbefedésnek az elmélete. Hogy a nőknek be kell fedni a fejüket, és ez egy örök érvényű isteni parancs a bejegyzők szerint. Na nézzük akkor, olvasom, mert a jegyzetem elég hosszadalmas. És nézzük. Tehát azt mondja, hogy tehát ez a kérdés igen vitatott, szerinte olvasom a szerzőnek a bejegyzését, aki a női szolgálatok ellen ír, és mire alapozza azt, hogy a nők ezen a 4 terület miatt nem tölthetik be ezeket a szerepeket. Mert a demokrácia, mondja ő, mert a demokrácia beszivárgott a helyi gyülekezetekben, és a nők társadalmában betöltött szerepének modern elméleteit, amelyek nem feltétlenül biblikusak, gyakran alkalmazzák a gyülekezetekben is. Az igaz, hogy a világ beszivárog a gyülekezetekben, ez minden területen elmondható. Aztán később hivatkoznak némelyek majd a feminista mozgalmakra is, de hadd hívjam föl a szerzők figyelmét, hogy Pál korában nem volt feminista mozgalom. Jó? Tehát a Bibliában, a korai bibliai újszövetségi időkben nem volt ilyen mozgalom, tehát ez az érvelés ez nem áll meg. Azért fontos egyértelműen kijelentenünk, mik a női szerep helye a gyülekezetben. Tehát megnézzük, hogy általában vannak-e a Bibliában meghatározva női szerepek és férfi szerepek. Mi erre válaszunk? Egyértelműen igen. Persze, vannak női és férfi szerepek. Jó, tehát biztos vagyok benne, hogy egy férfi nem tud szülni természetes úton. Mindegy, hogy erről mások mit gondolnak, milyen más ideológiák vannak. És van sok olyan dolog, ami inkább a nőkre adatott, és sok minden más pedig a férfiakra. Igen, vannak ilyen utalások, és vannak a Bibliában ilyen útmutatások. Jó, tehát akkor nézzük ezt az alávetettség elvét, mire alapozzák. Tehát azt mondja, hogy az első legfontosabb érv 3 kulcs fontosságú ige szakaszon alapul, úgyhogy olvasom is mindjárt az igét. Tehát azt állítja, hogy a nőknek a férjük iránti alávetettsége kiterjed az egyházi szerepekre is. Tehát úgy gondolják, hogy a nők alávetettsége az ugyanúgy a családba, és ugyanúgy a gyülekezetre is érvényes. És az Efézusi Levél 5. rész 22-24-es részét fogom elolvasni. Azt mondja, Pál apostol arra szólítja fel a feleségeket, hogy engedelmeskedjenek a férjüknek, ahogy az egyház is aláveti magát a Krisztusnak. Tehát elolvasom ezt a részt, és most meg is nézzük. Mert a férj fele a feleségnek, mint a Krisztus feje a gyülekezetnek, és megtartója a testnek. De miképpen a gyülekezet alá van vetve Krisztusnak, az asszonyok is aképpen a férjüknek mindenben. Tehát ez az ige, eddig olvasom, ezt a részt vette ki a szerző. Tehát menjünk tovább. Tehát azt mondja, hogy ennek a résznek az a lényege, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjnek, mint az úrnak. Igaz? Igaz, így írja az írás. Ha a feleség mindenben aláveti magát a férjének, ez jele az úrnak való alávetettségnek is. Az a feleség, aki nem veti magát alá a férjének, egyáltalán nem állíthatja azt, hogy alávetett az úrnak, mondja a szerző. Majd mindjárt meg fogjuk nézni, hogy az állításainak mi a nagyon gyenge része, kifogásolható része és a félremagyarázása. A második rész az a Titus 2.5. Szóval legyetek mérsékletesek, tiszták, háziassak, jók, férjöknek engedelmesek, hogy az Isten beszéde ne káromoltassék. Tehát ez a vers arra mutat rá, hogy a feleségeknek alá kell vetni magát, engedelmeskednie kell a férjnek, ha nem teszi, az Isten igéjének a káromoltatása. Tehát már láthatjuk most ebből a két ige versből, hogy a Bibliából azokat a részeket szedte ki, amik a nőkre vonatkoznak. Tehát összességében, amikor igét értelmezünk, akkor nem szedjük ki a szövegkörnyezetből, az egészből nem szedünk ki egy részt, és nem arra építünk elméletet, hanem meg kell, hogy vizsgáljuk az egész Biblia összefüggésében, az egész Új Szövetség összefüggésében, hogy az állítás, amit ezek alapján állítunk, az megáll-e, vagy csak a saját elgondolást szeretnénk bibliai igékkel alátámasztani, és ebben az esetben nagyon úgy néz ki, mert mindjárt ki fog derülni. A harmadik rész, amire az alávetettség elvét, hogy a nőknek alá kell vetni magukat, az pedig az 1 Péter 3.16-ra alapozza, olvassuk ezt az igét. Hasonlóképpen az asszonyok is engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednek is az igének, a feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyerettessenek, szemelvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Akik ékessége ne legyen a külső hajuk fonogatásából és az aranyag felrakásából, vagy az öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, és ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdanom a szentasszonyok, akik az Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek, miként Sára engedelmeskedett Ábrahámnak urának, nevezvén őt, akinek gyermekei lettek, ha jót cselekeztek, és semmi félelemtől nem rettegtek. Tehát azt mondja, hogy ebben három főpontot találunk ebben a szakaszban. Ugye első az, hogy a feleségnek engedelmeskedni kell a férjnek, tehát újra itt az alávetettség kérdése, még akkor is, ha a férje nem hívő. A nem hívő férj nem mentesíti őt az engedelmesség alól, mondja a szerző. Tehát az ékesítés témájával semmi gond nincs. Tehát a lényeg az, hogy ebből vezeti le az alávetettség elmét, hogy igenis a nőknek alávetettségben kell lenni, és mindenben alávetettségnek kell lenni. Tehát itt a vers az ékesség témáját emeli ki, amivel szerinte semmi gond nincs. Elsősorban a belsőjét kell felékesíteni mindenkinek, igaz, és a külső az másodlagos szerepet kap. A belső ékesítése, szelíd és csendes szellem fejlesztése. Az 5.-6. vers rámutat arra, hogy az Ószövetséget a szent asszonyok is így viselték, és ők szolgálnak például a mai feleségeknek. Tehát ezek a magyarázatok, ezek igaznak tűnhetnek, és igazak is, mert ugye ezt írja a vers. Így hát a nő szerepére vonatkozó első elv az alávetettség elve. És akkor nézzük a konzekvenciát, amit ebből levont. Mindezekben az esetekben a feleség vetette alá magát a férjének, és ez válik a nő helyi gyülekezetében betöltött szerepüknek alapjául. Na, itt jön a csűrcsavar. És nézzük meg, hogy ez az alávetettség kérdése hogyan van, és miért nem áll meg, ahogy ezt ő magyarázza, miért ok ez arra, hogy a nők a gyülekezetben nem tölthetnek be vezető szerepet. Amit eddig elolvastunk, eddig a szolgálatban betöltött szerepről szó nincs a nőnek, semmilyen tiltás nincs arra, hogy az alávetettség kapcsán a nők nem szolgálhatnak, vagy nem tölthetnek be vezető szerepet, vagy nem taníthatnak a gyülekezetbe. De ő ezt erre értelmezi, és így értelmezi, és így korlátozza. Tehát nézzük, ez egy központi pillér azoknak, akik ellenzik a női szolgálatokat. Nézzük meg, tehát az Efézus 5, olvasom végig a jegyzeteimet, mert ezt gyönyörűen összeraktam. Tehát az alávetettség elve a nők egyházi szerepének korlátozását támogató érvelés egyik központi pillérje, amelyet ugye kiemelten kezel a szerző. Tehát ez az elv a férfiak és nők közötti hierarchikus rendet hangsúlyozza, elsősorban a házasságban és az egyházi közösségben. Az Efézus 5.22-24 a Titus 2-t és az 1 Péter 3.11 szakaszok alapján azt állítja, hogy a nőknek alá kell vetni magukat a férfiaknak, és ennek kiterjesztésére az egyházi szerepekre is vonatkozik a szerző szerint, amit persze nyilván a Biblia nem ír. Tehát azonban ennek az elvnek nagyon sok gyenge pontja van ennek az álláspontnak, mivel a bibliai szöveg félreértelmezése és a kulturális kontextus figyelmen kívül hagyása számos ellentmondás eredményez. Nézzük a csúsztatást, ami ebben a szakaszban van és az ő írásában van. Az Efézus, tehát 5.22-24 és más hasonló szakaszok gyakran idézettek annak alátámasztására, hogy a nőknek alá kell vetni magukat a férfiaknak. Ugye erről szólt eddig az egész történet. A nőknek alá kell vetni magukat, a nőknek alá kell vetni magukat, a nőknek alá kell vetni magukat. Igaz? Tehát eddig ez volt. Tehát ennek a szövegnek a kontextusát gyakran ugye figyelmen kívül hagyják, és nézzük meg, hogy mit hagyott ki nagyon sikeresen. A lehető legfontosabb dolgot, olvassuk el az előtte lévő verset. Az 5. rész 21-es ige versét, olvassuk együtt. Vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében. Na hoppá, borult a mutatvány, igaz? Tehát kinek kell alávetni, csak a nőknek? A férfiaknak is, ugye? Tehát vessétek alá, ezt olyan sikeresen kihagyta. Vessétek alá magatokat egymásnak az Isten félelmében. Halleluja. Tehát ez a női szerep, és ez a férfi szerep is. Tehát ő kiemelte a nőkre vonatkozó dolgokat, a férfiakról szóló dolgokat, nem, én nem a nők ügyvédje szeretnék ma lenni, hanem szeretném hülyen és objektíven tolmácsolni felétek Istennek a beszédét. És azért soroltam föl azt a statisztikát az elején, hogy az ördög hogyan rabolja ki az egyházakat, a felekezeteket, a gyülekezeteket, hogyan gyengíti meg ostoba tanításokkal, hogy a gyülekezetnek több, mint a felét, tehát 54%-át ki akarja venni a vezetőszolgálatból, az ige hirdetés szolgálatából és a prédikálásból, ostoba, mondva csinált olyan indokokkal, amik egyébként nem Isten parancsa, hanem általános etikai útmutatások, és ne felejtsétek el, hogy egyetlen parancsolatunk van igazán, hogy ez a szeretet parancsolata, de az 1 Korintus 10.32 azt mondja, hogy meg ne botránkoztassatok se zsidókat, se görögöket, se az Istennek a gyülekezetét. Tehát nyilván a kapcsolatokban, a férfi és a nő kapcsolatokban is az első és a legfontosabb irányelv ad a szeretet, a kölcsönös megbecsülés, és ez teljességgel, ez Istennek a parancsa. De a nők diszkriminálása az nem isteni parancs, hanem biblia értelmezési, biblia félre értelmezések tiltják a női szolgálatot, nem Isten és nem a Biblia. Jó, tehát bizonyos magyarázatok. És az 1 Korintus 16-14 azt mondja, hogy minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Ez a parancs, ez viszont isteni parancs. És az nem a szeretet parancsa, hogy diszkrimináljuk a nőket, és alávetettségbe tartjuk. Nagyon sokan ezt még a teremtettség okán is a Mózes első könyvében hozzák ugye a második szakaszban, hogy adok a Ádámnak segítő társat. Tehát szerinte a nő az egy segítő társ. Na most egy dolgot hadd mondjuk, nem mondja sehol a Biblia, hogy fölé rendelt, vagy alárendelt, azt mondja, hogy mellé rendelt, társ. Jó? Tehát nagyon fontos, hogy a nő és a férfi szerepeket tisztázzuk a Biblia alapján, tehát ami a Biblia mond erre. Tehát mit jelent akkor, hogy vessétek alá magatokat egymásnak Isten félelmében? Ez azt jelenti, hogy nem csak a nőknek kell alávetni magukat a férfiaknak, hanem a férfiaknak is szeretettel, gondoskodással kell szolgálniuk a nőket. Ugyanúgy, vice versa. kölcsönös alávetettség elve alássa azt az érvet, mely szerint a nőnek passzívan kellene alávetni magukat a férfiaknak minden körülmények között. Tehát ezt az írások nem támogatják. Tehát ez a fajta elmélet, ez borul és süllyed, mint a Titanic, félreértelmezett, félremagyarázott, szövegkörnyezetéből kivett, csak a nőkre vonatkozó részek. Tehát az Efézus 5:25-33 szakasz, nyilván ezt sem említi a szerző, ez kiről szól? Ez pedig a férfiakról szól, igaz? Ti férfiak, szeressétek a feleségeteket, ugyanabban az ige szakaszban van, miképpen a Krisztus szerette a gyülekezetet, és önmagát adta azért. Jó? Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által. Hogy önmaga elébe állítsa dicsőségben a gyülekezetet, úgyhogy azon ne legyen szeplő vagy ránc, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, aki szereti a feleségét, önmagát szereti. Miről van itt szó? A kapcsolatok, a férfi és a nő, a házassági kapcsolatoknak a rendjéről van itt szó. Itt nem gyülekezeti szolgálatról beszél, hogy a gyülekezetben alávetettségbe kell lenni a nőnek, ez igaz. És az is igaz, hogy alávetettségbe kell lenni a férfiaknak is. És alá kell vetnünk magunkat egymásnak az Isten félelmében. Ezt mondja a Biblia. Tehát ez a szeretet nem uralomra, hanem önfeláldozó szolgálatra és a gondoskodásra épül. Ha a férfiak ilyen szeretettel, szolgálattal kell viszonyulnak a feleségükhöz, akkor ez jelentősen módosítja az alávetettség értelmezését. Ez nem arról szól, hogy a nőnek kell alávetni magát, csak a férfiaknak. Jó, bocsánat, ez egy himsovinizmus, már nem tudom szebben megfogalmazni. Tehát ez nem a Bibliának a tanítása. Ez nem egy modern, újkori beszivárgott, ezt 2000 évvel ezelőtt írta le Pál. Ez nem valami új hullám, amit valakik kitalálták. Az alávetettség nem szolgaságot jelent, mint ahogy a szerző gondolja, hanem kölcsönös tiszteletet és szolgálatot jelent. Óriási a különbség. Jó? Ezért nem lehet egyoldalúan arra következtetni, hogy a nők alacsonyabb rangúak lennének a gyülekezetben vagy a házasságban. Ettől függetlenül a házasságnak a feje a férfi. Mit jelent? Az, hogy a felelőse mindannak, amit Isten rábízott. Egy szellemi felelőse. És annak is, hogy ez így működjön, ahogy az Isten elrendelte. Ez viszont Istennek a parancsolata. Na, nézzük akkor az alávetettség és a gyülekezeti szerepek közötti összefüggést, hogy értelmezik félre ezek a tanítók. És nagyon sok gyülekezet van, nagyon sok ilyen gyülekezetet ismerek, ahol nő nem állhat ki és nem szólalhat meg gyülekezetben. Tehát úgy lopja meg magát mindenki, ahogy akarja, de mi ezt nem szeretnénk ebbe a gyülekezetben, szeretnénk Isten világosságában látni, szeretnénk Isten szemével nézni a dolgokat, és szeretnénk abban érdekeltek lenni, amiben Isten érdekelt. Jó? Tehát nem a férfiak vezető szerepét hangsúlyozni. Nem erről szól az írás. Tehát ez a szerző, tehát akinek felolvastam az előbb azt a néhány mondatát, ami igaz a nőkre, ugyanúgy igaz a férfiakra is. Ugye azt sugallja, hogy a házasságban lévő nép alávetettsége kiterjed a gyülekezeti szerepekre is. De ez problematikus, ez az érvelés. A Biblia több helyen beszél a nők aktív szerepéről az egyházba, beleértve a tanítást és a vezetést is. Tehát ha ez igaz lenne, akkor Pál önmaga ellen írt volna. Jó, tehát a gyakorlat, meg amiket olvasunk a Biblia többi részében, Pál részéről is, ellentmond ennek az állításnak. Például, csak hogy hozzak egyet, Priscilla és Aquila. Őket 65-ben kiküldték Rómából, és Pál apostol Korintuszba találkozott velük, ők is sátorkészítők voltak, apostolok cselekedeteiben elolvashatjátok. Történet egyébként Abcsel 18:26 azt mutatja, hogy Priscilla férjével együtt tanította Apollóst, egy férfi, aki a korai egyház kiemelkedő prédikátora lett. Az első korintuszi levél harmadik részében is olvashatunk Apollósról. Apollós az alexandriai iskolának volt onnan nőtt ki, ott az allegorikus igehirdetés volt a fő irányág, a menő, tehát mindent allegorizáltak mindennek, minden jelentés mögött egy más jelentést is tulajdonítottak, ez az allegória, tehát más is jelent. Tehát egy kiemelkedő, ha a nő nem taníthat férfit, akkor itt mi a történet? Tehát ez már eleve csak itt mondom egy ellentmondás, ahol vannak bibliai példák. Tehát ez ellentmond annak az állításnak, hogy a nők nem taníthatnak férfiakat, vagy nem tölthetnek be vezető szerepet. Akkor nézzük, az ószövetségi példának a figyelmen kívül hagyása. Az ószövetségiben is találunk példákat arra, hogy a nők vezető szerepet töltöttek be. Debóra, Izrael bírája. Nem csak prófétanő volt, hanem az egész népet vezette, mint bíra. Abban a korban Bírák 4.-5. fejezete, Bírák könyvének 4.-5. fejezetében olvashatsz róla. Tehát azt állítani valakinek, hogy Isten tiltja meg, hogy a nők prédikáljanak vagy beszélnek, de szemeszedett hazugság. Tehát ez nem igaz. Ez nem igaz. Tehát még egyszer mondom, vannak helyspecifikus, helyzetspecifikus utasítások, útmutatások a Bibliába, ami nem általános érvényű, hanem helyi parancs. Nekünk is a gyülekezetben vannak helyi törvényeink, vagy voltak ilyen törvények a Covid alatt. Köteleztünk mindenkit, nem csak a nőket, férfiakat, hogy maszkot vegyenek föl. Miért köteleztük? Azért, mert ez Isten előírása? Nem, azért, mert pártunk és kormányunk ezt a határozatot hozta, és kész, be kell tartani a világi törvényeket. Ugyanakkor ez nem általános érvényű a világ minden részére, és minden keresztény gyülekezetre, mert mi ezt akkor így csináltuk. Tehát nyilván Pálnak akkor is ott megvolt arra az oka, hogy azokat az utasításokat adja ott és akkor, abban a helyzetben azoknak a nőknek, és ebből nem minden általános érvényű. Tehát, vagy nézzük Hulda próféta asszonyt, egy kiemelkedő szerepet játszott, amikor tanácsot adott a királynak. Ezt a Második Királyok könyvében olvassuk, amikor Józsiás király ugye megtalálta a törvényt. Ezek a példák mutatják, hogy Isten időnként nőket is elhívott vezető és tanítói pozícióba, tehát ami ellentmond annak az érvelésnek, hogy a nők automatikusan alá kell vetni magukat a férfiaknak és a vezetésnek minden helyzetben, és emiatt ők ezt nem tehetik. Nézzük az alávetettség fogalmának a félreértelmezését, hogy mit értenek egyesek alávetettség fogalmán, ami szintén félreértelmezése a Bibliának. Az alávezetettség fogalmát úgy értelmezi, mint egy statikus, hierarchikus rendet, ahol a nők minden és minden körülmények között alárendelt a férfinak. Ez a szerzőnek az állítása, aki ellenzi a női szolgálatokat. Azonban a bibliai szövegek elemzése azt mutatja, hogy az alávetettség nem egy merev szabály, hanem inkább egy kölcsönös tiszteletre, szolgálatra épülő kapcsolatot jelent. Ez az értelmezés inkább összhangban van a Krisztus által tanított szeretettel és szolgálattal, mely minden hívőre vonatkozik, nemtől függetlenül. Tehát a nők diszkriminálása etéren is helytelen. Jó, tehát ennyit. Tehát ha összefoglaljuk az egészet, ez a példa ugye rámutat arra, hogy a bibliai szövegek félreértelmezése, valamint a kontextus, tehát a szövegkörnyezet figyelmen kívül hagyása, tehát kiragadott részek egy bizonyos bibliai szakaszból, ahhoz az elképzeléshez vezet, hogy a nőket alá kell vetniük magukat a férfiaknak, minden körülmények között beleértve az egyházi szolgálatot is. Hogy az alávetettség valójában kölcsönös tisztelet, egy szolgálat jelent, amely nem indokolja a nők szolgálatának a korlátozását. Ezen belül a bibliai példák és a modern teológiai értelmezések azt mutatják, hogy a nők is teljes értékű szereplői lehetnek az egyházi közösségnek, beleértve a vezetést, a prédikálást és a tanítást is. Jó, tehát ez volt az az alávetettség terve, így értelmezik némelyen az alávetettséget, az, hogy egy férfi uralkodjon a nőn, vagy egy nő uralkodjon a férfin, egyik sem helyes, hanem a kölcsönös tisztelet, a kölcsönös alávetettség, úgy, ahogy ezt a Biblia tanítja. Ugyanúgy a házasságban, ugyanúgy a gyülekezetben, ugyanúgy Krisztusban. Tehát ez az elv. És nem lehet kiragadni, és nem lehet mindössze ezt a nőkre vonatkoztatni, főleg úgy nem vonatkoztatni, hogy emiatt ők nem szolgálhatnak, és nem lehetnek teljes értékű szolgálatban. A következő elv az a hallgatás elve, amit megfogalmaz az illető, és ami nagyon gyakori érveket hoznak föl. Azt mondja, a második érv a nők hallgatásának az elvét hangsúlyozza, az az 1 Korintus 14, 33-35-ös versekre épül. Ezen a ponton némelyek rámutatnak arra, hogy Pál apostol arra utasítja a nőket, hogy hallgassanak a gyülekezeti összejöveteleken, és ne szóljanak, mert égtelen dolognak számít. Az érvelés szerint ez az elv minden keresztény gyülekezetre vonatkozik, és azt jelenti, hogy a nők nem vehetnek részt aktívan a gyülekezet tanításában vagy vezetésében, még kérdéseket sem tehetnek föl nyilvánosan a gyülekezetben, némelyek pedig ezt az érvet általános szabályként kezelik, melyek minden hívőre vonatkozik minden gyülekezetben, amiben van nyilván igazság, hiszen miről van szó a gyülekezeti alkalmon. Most képzeljétek el, hogy itt prédikálok, és mondjuk mindenki bekiabálna, vagy mindenki kérdéseket tenne föl. Igaz ez az állítás? Persze igaz, ez egy általános szabály, ez egy viselkedési szabály, nyilván ez nem Isten parancsa, hogy nem lehet megszólalni a gyülekezetbe, hanem egy ilyen mértékű szabályozás, ami a rendet kívánja föntartani, de megyünk majd tovább. Azt írja ez az illető, hogy egyesek mindenféle exegézis belül gimnasztikát megpróbálnak azért ennek a résznek nyilvánvaló jelentését megkerülni, ám igen könnyű megérteni, amit Pál mond. Négy pontot vessünk össze, mondja ez az ember, aki ezen az alapon szeretné elnémítani a nőket, a női szolgálatokat, hogy némán prédikáljanak, meg ne szólaljanak, jó? Tehát a 33-as versben abból beszél, minden gyülekezet szokása a következő elv minden gyülekezet által, nem csupán némelyeknek. Saját, azt mondja, hogy minden gyülekezetnek rendelem, nem az asszonyokról beszél, hanem a profétálásról. Hát ez egy nagyon súlyos tévedés, amikor valaki ilyet állít, és most megnézzük az első korintusi levél 14. részét. Első korintusi levél, bejelöltem én ezt magamnak valahol. Na hát akkor mindjárt gyorsan megkeresem, meg lesz. 1 Korintus 14, ilyet megnézzük. És itt 33-as igeverstől kezdjük. Hát olvassuk egy kicsit az elejétől. Az 1. Korintusi levél 14. fejezete miről szól? Az, hogy a szellemi ajándékokat hogyan használjuk. Hogyan használjuk a profétálást, hogy a gyülekezetben rend legyen. Tehát a szellemi ajándékokról szól, egészen az 1 Korintus 12-től egészen a 14-ig, beleértve a 13. fejezetet is. És nézzük, azt írja. A proféták pedig ketten vagy hárman legyenek, itt ír a profétálásról, mert egyenként mindjárt profétálhatunk, hogy mindenki tanuljon és mindenki vigasztalást vegyen. És a proféták szelleme alárendeli magát a profétáknak. Mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene, amiként a szentek minden gyülekezetében van. Miről szól itt? Tehát leírja Pál apostol, hogy hogyan profétáljanak, és ezt minden gyülekezetre elrendeli. És akkor utána jön a 34-es vers, ti asszonyok hallgassatok a gyülekezetben. Erre a szerző azt mondja, hogy a Biblia világosan mondja, hogy ez minden gyülekezetre igaz, hogy a nők hallgassanak a gyülekezetbe. Nem a nőkről beszél itt, hanem a profétálásról. Olyan csúsztatások, olyan hazugságokat terjesztenek némelyek, és minden módon próbálják erőszakkal az elképzeléseiket igazolni, és főleg a Bibliából. Tehát a minden gyülekezetnek rendelem, az nem az asszonyokról, hanem a profétálásról szól. Ő ezt az asszonyokról írja, hogy mindenféle mutatvánnyal próbáljuk igazolni, hogy a nők ezt a Biblia igazolja. Tehát azt mondja, az apostoli tekintély, nézzük, a 34-es versről azt írja, hogy Pál apostol rámutat az apostoli tekintélyre, az apostoli tekintély által a nőknek hallgatniuk kell a gyülekezet összejövetelein. Ismétlem, a gyülekezeti összejövetel minden az előjárók által összehívott találkozó, amely megkívánja az előjárók jelenlétét a találkozó céljától függetlenül. Olvasd el a 34-es verset. Találsz-e te ebbe 34-es versbe ilyen részt. Hogy, szóval eszméletlen, hogy miket kitalálnak emberek a saját elképzelésüknek az igazolására. Ez egy hazugság, egy nagyon súlyos tárgyi tévedés, aki ilyet állít, hogy az apostoli tekintély alapján a nők nem szólalhatnak. Nem szólhatnak. Miért egy nő nem lehet apostol? Hol írja a Biblia? Egy nem lehet akár evangelista? Vagy nem lehet tanító? Hol írja ezt a Biblia? Írja, csak nem olyan értelemben, hogy egyesek ezt értelmezik. Jó, tehát a 34-es vers második része rámutat, hogy ezt az elvet az Ószövetségben is tanították, nem csupán újszövetségi tanítás. Persze, ott még szigorúbbakat is tanítottak ettől. Ugye a saját megjegyzés, a törvényben való hivatkozás nem az asszonyok szolgálatára utal. Különösen nem az újszövetségi szolgálatra, hanem a mózesi parancsokat tartalmazza. Ugye Máté 22.33-ban olvassuk. Azt mondja, a korlátozás még a kérdés feltevésre is vonatkozik, mondja a szerző. Azért emeli ki, hogy kizárja a szöveg összefüggésből levont téves következtetést, miszerint a nőknek nem szabad nyelveken szólniuk a gyülekezetbe. Na most akkor hallgatniuk kell a nőknek, vagy profétálhatnak a nők? Hát nehéz úgy profétálni, hogy hallgasson, igaz? Tehát magába profétál, vagy hogy gondolja? Tehát nevetséges, amilyen állításokat ezzel kapcsolatban felhoznak némelyek. És ezekkel, azért beszélek erről, mert ezekkel az érvekkel fogsz találkozni sorba a női szolgálatok ellen, ami szól, magyar nyelven is jelentek meg, elég ismert gyülekezeteknek az írásai is, azokat is kijegyzeteltem, de valószínűleg ez arra nem fog ma sor kerülni. De ezt a részt még folytatni fogom, mert nagyon súlyos félreértések, nagyon súlyos hazugságok vannak, és nagyon súlyos félrevezetések vannak, és ezzel meglopják Krisztus testét, meglopják Istennek a munkáját némelyek, és ezt nem mondom, hogy rossz indulatból teszik, hanem lehetséges, hogy nem tudom miért teszik, fogalmam nincs, azzal majd nem nekem kell elszámolni, azzal majd számoljon el az, akinek erre el kell számolni, de Isten munkáját nem korlátozzuk ilyen módon. És ráadásul némelyek azt mondják, hogy ez Isten parancsolata, és Isten parancsolatának engedni kell, akkor mindjárt a végén ezzel el fogom mondani, hogy mi Isten parancsolata ezzel kapcsolatban. Jó? Tehát a lényeg az, hogy a nőknek csendbe kell lenni, meg sem szólalhatnak. Tehát ezért itt egy nő ki nem állhat prédikálni, szerintük, ez óriási kritika volt a nőkkel, női szolgálatokkal szemben, kaptunk emiatt már hideget, meleget, de ez nem a mi problémánk, hanem az övék. Ez ezenben azt mondja, nem vonatkozik az éneklésre, tehát még jó, hogy azt nem tiltja meg, tehát Adriennek nem halkan kell énekelni, vagy magába, tehát azért ez nagy kegyelem Istentől mégiscsak, vagy éppen a Dominak. Jó, tehát, lényeg, hogy, tehát azt mondja, itt a beszéd, tehát ebből a részből, ugye ekkora ostobaságot állítani, hogy a nőknek csendbe kell lenniük a gyülekezet összejövetel alatt, tehát egészen addig elmegy, hogy még kérdés sem tehetnek fel, tehát a férfiak bekiabálhatnak az összejövetelbe? Beleénekelhetnek? Belekérdezhetnek? Belekiabálhatnak? Hát látjátok, hogy miről van itt szó. Általános viselkedési szabályokról, de hát miért kellett akkor előírni? Ez olyan természetes. Azért, mert ez egy helyspecifikus dolog. Hogyha a korintuszi gyülekezetnek a történetét olvasod, akkor láthatod, hogy mi volt Korintuszban. Korintusz egy kikötő város volt, és különféle kultuszokba, bál kultuszokba, ugye bált imádták, mint Istent, és a nők kultikus paráznaságot műveltek. Azt jelenti, hogy papnők voltak, és ugye amikor jöttek a városba, akkor ugye fölajánlották a szolgálataikat a hajóról érkező férfiaknak, és kultikus paráznaság történt az ő isteneik előtt. És ott zűrzavar volt, rendetlenség volt, fegyelmezetlenül viselkedtek. Ne felejtsük el abban az időben, hogy a nők nem tanulhattak, és tehát ilyen téren elnyomottak voltak, a férfiaknak adatott meg ez a jog, és tehát alapvető műveltség hiány viselkedtek, ahogy viselkedtek. És Pálnak ezt kellett rendbe rakni, ott és akkor. És ott kimondottan ugye, a nők viselkedtek így, és nyilván megvolt az oka. Tehát itt a helyi gyülekezet rendjéről beszél Pál apostol. Nyilván ez vonatkozik más gyülekezetekre is, de ez nem isteni parancs, hogy ezt így kell csinálni, hanem ez egy etikai kérdés, egy viselkedési kérdés. Ha elmész, és azt mondják, hogy nincs olyan helyspecifikus, hát dehogy nincsen. Hát menj el mondjuk egy színes bőrű gyülekezetbe. Ott van zűrzavar. Ott, amikor valaki prédikál, akkor mondják, hogy ámen, igen, úgy, ó, stb. Ott, hát mi magyarok egy kicsit ilyen visszafogottabbak, csendesebbek vagyunk, és nyilván, amikor szól Isten igéje, akkor azt megtiszteljük, és ez így rendjén van. Látjátok, amikor ide jön egy amerikai prédikátor, akkor megpróbál aktiválni benneteket, hát nem irigylem őket, mert ez nem mindig fog sikerülni. Tehát igenis vannak helyi sajátosságok, vannak helyi szokások. Jó, tehát ennyi, tehát ez egy szigorúan helyspecifikus dolog volt, és nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem vonatkozik, és nem vonatkozhat más gyülekezetekre. Tehát teljesen, hogy természetesen ez igaz, hogy kell, hogy legyen ma is a nőkre és a férfiakra egyaránt. Ez nem női szolgálatokra vonatkozik. Na most emiatt kitiltani a világ összes nőjét arról, hogy ne beszéljen és ne szólaljon meg a gyülekezetbe, ez több, mint ostobaság. És ugye a következő az pedig a... Tehát, hogy miről szól itt a hallgatás ugye elvének, tehát ez a, hogy hány ponton vérzik ezt, és milyen sebből vérzik. Tehát ennek a szakasznak értelmezése, tehát Pál megtiltja, hogy szóljanak a nők a gyülekezetbe, amit úgy értelmez a szerző, hogy a nőknek csendben kell maradniuk minden hivatalos egyházi összejövetelen, míg kérdésem tehetnek föl. Nyilván tehetnek föl, és nyilván megvan mindennek a fóruma. Azonban ennek az érvelésnek több problémája is van, különösen ha figyelembe vesszük a bibliai szöveg kontextusát, Pál általános tanításait, valamint a történelmi és kulturális hertelyet, hát abban bemutatjuk ugye a hallgatás elve, ugye mire épít föl, és miért nem áll meg, hogy miért nem kell, miért nem így igaz ez, ahogy itt a szerző mondja, illetve az ellenzők mondják. Tehát... Igazából a kontextus, ahol itt írja az írás, benne van a Bibliában, hadd olvassam föl, hogy a nők megszólalásával kapcsolatban hogy van ez. Igen, a 35-ös verstől, sőt, a 34-estől olvasom. Ti asszonyok, hallgassatok a gyülekezetben, mert nincs megengedve nekik, hogy közbe kiabáljanak, mondja a mi fordításunk. A szólás ott az eredeti görögben is több dolgot jelent, kioktatást jelent, és még olyan mást, ami nyilván nem az ige hirdetésre vonatkozik, hanem engedelmesek legyenek mindenben, mint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ő férjüket, mert égtelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben, a mi fordításunk szerint közbeszólni van. Az eredeti nem ezt írja ettől függetlenül, tehát ez... De írja azt is, hogy igen, hogy beleszólni, kioktatni, kiigazítani ott nyilvánosan a férjüket. Hát ez nem egy illendő dolog. Pál erről beszél. Avagy tőletek származott-e az Isten igéje, avagy hozzátok jutott el, ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta, vagy szellemi ajándékok részese, vegye eszébe, hogy amiket nektek írok, ad az Úr rendelései azok. Tehát az Úr rendelése a profétálás, és hogy a profétálás hogy menjen végbe. Ha pedig valaki értetlen, az legyen értetlen. Mondja, tehát miről van itt szó? Tudatlanságról van szó, olyan dolgokat kiabáltak be, ami nem odavaló, olyan kérdéseket tettek föl, ami nem odavaló, és úgy viselkedtek, ahogy viselkedtek. Tehát azt mondja az írás, és itt a végét ezt ne hagyjuk ki, mert itt van a szummája az egésznek, hogy miért írja ezt Pál apostol. Azért, atyám fiai, törekedjetek a prófétálásra és a nyelveken szólás se tiltsátok. Mindenek ékes és jó rendel legyenek. Ez a lényeg az egésznek. Az összes szolgálati ajándék használata az a Korintuszi levél 14. fejezetében nagyon szépen le van írva, máshol is van még a Róma 12-be, Efézus 4-be szolgálati ajándékokról beszél az írás. Tehát... A női hallgatásra való parancs arra irányult, hogy megakadályozza a zavaró viselkedést és a felfordulást, nem pedig egy univerzális szabály megállapítására. Tehát ez az értelmezés alátámasztja azt a tényt, hogy Pál leveleiben megengedi a nőknek, hogy imádkozzanak és profitáljanak a gyülekezetben. 1 Korintus 11.5. Tehát nem áll meg ez az állítás, hogy a nő nem szólhat és nem imádkozhat. Azt mondja az írás itt az 1 Korintus 11.15-ben. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna. Tehát nézzük csak, akkor imádkoztak a gyülekezetben a nők? Profétáltak a nők? Itt mi volt a problémája? Hogy befedetlen fővel imádkoztak, hát ez is egy kifogás, a befedetlen fő. Mit jelentett akkor a befedett fő? Több dolgot jelentett. Ugyanis a prostituáltak megnyírták magukat. Tehát attól tudták, hogy prostituált, hogy levágták a hosszú haját, és megnyiratták magukat. Tehát akik rövid hajjal voltak, és befedetlen fejjel voltak, a rövid hajúak azok prostituáltak voltak, a befedetlen fejűek azok hajadonok voltak, tehát nem voltak férnél. Az asszonyoknál az volt a szokás, hogy bekössék a fejüket. Ugye? Tehát van ez a mondás ma is, 2000 év óta, hogy mikor nagy lánynak bekötötték a fejét, mit jelent az mai szóhasználatban? Férhez ment. Miről szól ez a történet? Arról, hogy a férjes asszonyok ne viselkedjenek úgy, minthogyha nem lennének férnél. Erről szól a történet. Sőt, ott még a kendők színe is, és a kendők fajtája is meghatározott, annak is volt külön-külön bizonyos jelentése. Na most, ezt az akkor és otti kontextust átültetni a mai helyzetre, szuper ostobaság. Ez nem Isten parancsa, ez nem egy általános érvényű parancs, ami ebből igaz, és ma is megfontolandó, egy férjes asszony ne viselkedjen úgy, mint egy hajadon. Nyilván tisztelje a férjét, a férj tisztelje a feleségét, és viselkedjenek úgy, ahogy a Krisztusban, a krisztusi szeretet, ahogy ezt megkívánja. Ebből ez a rész igaz. De az, hogy ma be kellene kötni minden nőnek a fejét, úgy, ahogy akkor és ott, hát ez egy törvénykezés, és egy ostobaság. Tehát a Biblia igenis, hogy korfüggő, helyfüggő, és kontextus függő is, és ez nem Isten igének a teljes egész gyülekezetre való tiltása, hanem egy helyi, specifikus ottani rendelkezés, és hogy Pál ezt leírta, ennek megvolt az oka. Mint hogy ma annak is megvan az oka, hogy én a nők szolgálatáról prédikálok. Mert egyes emberek ostobaságokat állítanak. Tehát ez mit jelent itt az 1 Korintus 11.5-ben? Pontosan ellenkezőjét, mint az illető doktor, elfelejtettem a nevét, amit mond a tanulmányában, hogy ugye nők nem járhatnak. Azért sorolom fel ezeket, mert ezekkel mind fogtok találkozni, akik nők szolgálnak, és hálát adunk Istennek a nőkért, hogy vannak, és pásztorolnak, és szolgálnak, és tanítanak, és hálát adunk Istennek, hogy nagyon jól végzik a dolgukat Isten dicsőségére. Nem követnek el bűnt vele, hadd oldozzalak föl benneteket most és itt az írások szerint, mert nagyon nehéz némán tanítani valakit. Na, amint az Úr mutatja, hogy aktív szerepet játszanak a közösségi életben. Ugye a korintuszi nőknek a helyzete, az társadalmi kulturális helyzete, tehát egy fontos szempont, amiről beszéltem. A korabeli nők görög-római kultúrában nők általában nem rendelkeztek ugyanazokkal a jogokkal, lehetőségekkel, mint a férfiak, különösen a tanulás, az oktatás területén. Tehát ezért köztudott, hogy a korintuszi nők kevésbé voltak tájékozottak hitkérdésében is, nyilván, meg a pogány kultúrából jöttek, meghozták az ő pogány szokásaikat, és könnyen zavar keltettek a gyülekezeti összejöveteleken, hogyha nyilvánosan szóltak. Nyilván ezért Pál megtiltotta nekik. Pál parancsa tehát egy adott helyzetre vonatkozott, ahol a nők oktatásának hiánya és a gyülekezet rendjének fenntartása volt a fő szempont, Isten parancsa semmiképpen. Ugye? Mi volt a cél? Hogy minden ékesen is jó rendben legyenek. A szöveg értelmezése, és a nőknek pedig mindig hallgatni kell a gyülekezetben mond, ellentmond más bibliai szakaszoknak, tehát kifejezetten megengedi a Biblia a nők számára a nyilvános szólást. Az 1 Korintus 11.5-ben például ugye említi, hogy imádkozhatnak, említi, hogy profétálhatnak, de az akkori kor szabályait ott be kellett tartaniuk, mert ott nem illett fejkendő nélkül profétálni. hogy ma elvárni azt egy nőtől, hogyha profétálni akar, kössön magára a fejkendőt, tehát most ez nem akarok hozzáfűzni semmit, tehát önmagában véve is nevetséges, és mondom, nem egy isteni parancsról van szó. Jó, tehát ha Pál valóban azt akarta volna, hogy a nők teljesen hallgassanak, akkor miért engedélyezné számukra, hogy ilyen fontos szellemi tevékenységet végezzenek? Ez az ellentmondás arra utal, hogy az 1 Korintus 14-től 35-ig nem egy abszolút univerzális tilalmat fogalmaz meg, hanem egy adott helyzetre és szituációra reagál. És ha egy ilyen szituáció merül föl minden gyülekezetben, akkor erre ma nekünk is hasonlóképpen kell reagálnunk, ebben a Biblia útmutatást ad, hogy tényleg ne zavarjuk meg az isteni rendet, ne zavarjuk meg a gyülekezeti összejövetelt. Most megnézzük Pál tanításainak az általános fényében. Pál apostol általában véve ugye nincs arra utalás, hogy a nőknek teljes passzív szerepet kellene játszaniuk az egyházban. A Galata 3.28, ugye Pál kijelenti, hogy Krisztusban ugye nincs zsidó vagy görög, nincs szolga, szabad, nincs férfi vagy nő, mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Nyilván ez nem csak a szolgálatra szól, hanem általában. Isten szemébe a férfi, a nő, a zsidó, a görög nem tesz különbséget. Miért gondolják némelyek? Nyilván nem tagadom, hogy vannak női szerepek leírva a Bibliában, de olyan nincs leírva, hogy a nő bármelyik szolgálati ajándékát nem gyakorolhatja. Hiszen erre számos példa van a Bibliában. Tehát ez a kijelentés arra utal, hogy a Krisztusban megszűnnek a társadalmi és nemi különbségek, és mindenkinek egyenlő lehetősége van a szolgálatra. Pál többi levele is azt mutatja, hogy a nők aktívan vettek részt az egyházi életben, és voltak olyan női munkatársai, mint korábban említettem, akik jelentős szolgálatot végeznek, ugye Prisszilláról van szó, de aztán megnézhetjük Fébét is, a Róma 16-ban említi meg az első két versben, aki diakonissa volt, diakónus, ugyanúgy, mint István, akit megköveztek. A diakónusoknak feladata volt a tanítás, a vezetés, és egy szolgálat volt, és Fébé szintén egy szolgáló volt. Ugye István prédikált. Hát ez az a diakónusoknak, a segítőknek is ugyanúgy feladata volt. És Pál apostol ezt üdvözli, és igen, Pál apostol szolgálatában voltak ilyen nők. Tehát a túl általános értelmezése ennek a résznek, ez is problematikus. Tehát az a hallgatási elv túl általános és figyelmen kívül hagyja a különféle kontextusokat, amelyben a Biblia említi a női szolgálatokat. A szöreg arra a következtetésre jut, hogy a nők nem beszélhetnek, nem taníthatnak és nem tehetnek fel kérdéseket a gyülekezetbe. Igen, megvan ennek a helye, megvan ennek az ideje, van olyan, amikor csinálunk olyan összejöveteleket, szolgálói összejövetelek, az kimondottan interaktív, az is egy összejövetel, és igen, ott föl lehet tenni kérdéseket, nyilván ez nem a vasárnapi összejövetelünk, ez nem az a fórum, és ezt mindannyian tiszteletben tartjuk. Jó, tehát... Ez az értelmezés az nem veszi figyelembe azt, hogy a Biblia más helyeken megengedi a nők számára a nyilvános megszólítást, szólalást, sőt, bátorítja őket is arra, hogy osszák meg a hitüket, tanúskodjanak Isten munkájáról. Az ilyen általánosítások figyelmen kívül hagyják a bibliai szövegek sokrétűségét, és azt, hogy a nőknek is van helyük a közösségi életben és a szolgálatban. A nők aktív szerepe az egyházban. Számos példát találunk a Bibliában, hogy a nők fontos szerepet játszottak a korai egyházban. Ugye Prisszilláról már az beszéltünk, aki Apollós tanította, ugye Fébét az előbb említettem, és még vannak nők bőséggel, akiket felsorol az írás, úgyhogy meg lehet nézni ezeket, most nem jegyzeteltem ki, a Róma 16-ban van megemlítve, sőt, apostol házaspál van megemlítve. Gondoljatok bele, hogy egy apostol házaspárból mondjuk a nő nem prédikálhat. Nonsense. Tehát ez egy teljesen fals elképzelés, és ugye nem taníthatnának. Tehát ők példák, hogy a nők igenis képesek, és itt nem a képesség számít, hogy képes vagy nem, hanem hogy elhívottak a nők. Nem tudom, milyen jogon bírálja fölül bárki azt, hogyha Isten egy nőt hív el szolgálatra. Kinek van azt joga fölülbírálni? Melyikünknek? Egyikünknek sem. Jó, tehát István is diakónus volt és prédikált. Tehát ezt a hallgatás elvét, két elvet tudtunk itt kicsontozni félig meddig, tehát annyira nem, és még van másik kettő, arról majd, hogyha legközelebb fogok szolgálni, mindenképpen fogom folytatni, mert kell foglalkozni ezzel a témával, nagyon sokakat megtévesztenek, nagyon sok női szolgálatot próbálnak megkeseríteni, és próbálnak olyan kritikával illetni, amelyik gyakorlatilag egy teljesen fals elképzelés, és ugye nem Isten országának az építését erősíti, hanem inkább rombolja. Jó, és ebben Isten biztos nem érdekelt. Ilyen isteni parancs nincs, hogy egy nő ne prédikáljon és ne tanítson. Nyilván megvan a helye, megvan az ideje, megvan a módja, hogy ezt hogyan tegye, erről beszél a Biblia, de ez a szabály, ami a nőkre vonatkozik, ugyanúgy vonatkozik a férfiakra is. Jó, tehát itt különféle tekintélyre hivatkoznak, meg apostoli tekintélyre, meg férfiúi tekintélyre. Az én tekintélyemet nem a nemem adja elsősorban, hanem azt, hogy az Isten igéjét hülyen tolmácsoljam, és neked is ez fogja adni a tekintélyt. Úgyhogy ennyi. Tehát az első korintuszi félrejtelmet vezet ahhoz az elképzeléshez, hogy a nőknek teljesen csendbe kell maradniuk a gyülekezetben, az adott szakasz a konkrét helyzetre adott válasz, nem pedig egy univerzális szabály. És bizonyos részekben pedig univerzális szabály is, hogy rendben menjenek a dolgok. Ez viszont egy univerzális szabály, és megszívlelendő, és megfontolandó, és senki nem szeret zűrzavart maga körül. Tehát Pál apostol más tanításokban, a Biblia más részeiben is találunk példákat arra, hogy a nők aktívan részt vettek az egyházi életben, imádkoztak, profétáltak, tanítottak és vezettek másokat, bármennyire nem szereti ezt valaki hallani. Ezért ez az úgynevezett hallgatás elve, ami miatt ki akarják zárni a nőket, hogy nem taníthatnak, nem prédikálhatnak, nem alkalmazható általános szabályként, amely kizárja a nőket a gyülekezet szolgálatából. Az egyházaknak, nyitottabbaknak kellene lenni a nők részvételére és szolgálatára, elismerve, hogy ők is fontos elhívottjai a Krisztus testének. Most nem folytatom tovább, de lezárásként itt a legvégéről a Máté 28-at írjam föl, és tulajdonképpen felülír minden ostoba szabályozást, amit itt egyesek próbálnak ráerőltetni a női szolgálatokra. Ugye a Máté 28 miről szól? Hogy elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellem nevében, és olvasom a Bibliából, mert megint eltévesztem, és kapok a fejemre. Jó? Igen. Bocsánat, a Máté Evangélium 28. részéről beszélek. Jó, nézzük. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én ímé ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kinek szól ez a parancs? Férfiaknak? Nőknek? A tanítványok, akkor, tehát most a nő is tanítvány, meg a férfi is tanítvány, igaz a Biblia szerint? Vagy a nő már nem tanítvány? Ad is ki van zárva? Jó. A tanítványnak mit kell csinálnia? Azt, amit a mestere csinált, nem? Hát, ha a mestere prédikált, akkor a tanítványnak mit kell csinálni? Prédikálni. Ha nő, akkor nem prédikálhat, ugye? Valakik szerint. Tehát ostobaság. Tehát annyira, bocsánat, nem tudok, és nem akarok megsérteni senkit. Nem muszáj velem egyet érteni, tehát ki lehet kapcsolni majd, ha később nézi valaki ezt a videót, de nézem már utána az igének. Jó? Ha ő azt akarja hinni, úgysem tudunk meggyőzni senkit, nem is célunk meggyőzni senkit, de nézem utána az igének. Hogy az ördög hogyan és milyen módon akarja Krisztus testének a hatékonyságát csökkenteni. Az, hogy a gyülekezet 55%-át, vagy nem tudom mennyit, ki akarja zárni a szolgálatból. Ki akarja zárni abból, hogy ne hirdessék az igét. Ebbe szerintetek Isten érdekelt? Ez egy isteni parancs. Szuper ostobaság ilyet gondolni. Nem tudok szebbet mondani, és senkit nem szeretnék megsérteni. Bocsánat, aki máshogyan gondolkodik. Én tolerálom. Ha nem akarja engedni a gyülekezetében a nőt szolgálni, bárki, ám tegye, az ő felelőssége, de én átértékelném a helyébe ezt a helyzetet. És megnézném, hogy mit mond erről a Biblia. Jó? És ez nem valami világi új hullám, nem valami feminista mozgalomnak a következménye, hogy mi beengedtük ide, mi a Bibliát engedjük be ebbe a közösségbe, a Biblia iránymutatásait igyekszünk követni, és ha nő vagy, akkor biztatlak arra, hogy állj a sarkadra, és prédikáljál. És ezt nagyon sok esetben sokkal jobban teszik a nők, mint a férfiak. Azt mutatja a jelenlegi helyzet, hogy a nők sokkal aktívabbak a gyülekezeti szolgálatban. Ezt tetszik, nem tetszik, férfiaknak le kell nyelni ezt a békát, vagy jobban kell aktivizálni magukat. Jó? A Márk 16 szintén ugyanazt mondja, elvenően széles a világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aztán a szamáriai asszonyt nem akadályozta meg Jézus, hogy prédikáljon, mielőtt ő Szamáriába ment volna prédikálni, szolgálni. Csak néhány példát, hogy fölhozzak. És nem beszélve a szolgálati és a szellemi ajándékokra. Kinek adattak? Férfiaknak vagy nőknek? Vagy hívőknek? Dönts el ki maga, úgy, ahogy szeretné, úgyhogy egyelőre ennyit. Én megköszönöm a figyelmeteket, a kitartásatokat. Lehet, hogy egy kicsit száraz volt, vagy, de amennyire csak tudtam, igyekeztem megcáfolni azokat az állításokat, amik semmiképpen nem állhattak meg a tanítás a Biblia fényében. Úgyhogy hát egyelőre ennyit a női szolgálatokról, és akkor még van két másik elmélet, azt egy órába szintén bele fog férni egy kis ismétléssel, és hadd bátorítsam a nőket, és hadd biztassam a női hívőket arra, hogy igenis, hogyha Isten elhívta őket, akkor prédikáljanak, ha pedig Isten nem hívta el a férfiakat, akkor ne prédikáljanak. Csak azt csinálják, amire Isten elhívta őket. Úgyhogy hálát adunk Istennek.